Messzellátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szent Irmai Ágnes vagyok. Messzelátunkban folytatjuk a múlt héten elkezdett szeghalmi barangolásunkat. Pénteken szó volt a Körös Sárrét természeti kincseiről, a vizek világáról, a város dombjairól, kulturális és szakrális pontokról. Ma meglátogatjuk az egykori Dörzi kastélyban kialakított helytörténeti gyűjteményt, Túri János magángyűjtő had és egyenruha történeti kiállítását, a néprajzi tájszobákat, majd műsorunkat friss kenyér illattal a Kovász Varázs műhelyben zárjuk. A muzsikákat Peresztegi Attila zenei szerkesztő kollégám válogatja. Tartsanak velünk! A városban két főúri épület van, az egyik a Kárász kastély, melyben a középiskola kollégiuma, a másik a Wenckheim Dörzé, melyben a szeghalmi könyvtár és helytörténeti gyűjtemény kapott helyet. Ez utóbbi az 1800-as években épült, földszintes, klasszicista kúria jellegű épület, melyet többször átalakítottak, bővítettek. A szeghalom történetét bemutató egységekben Hajdú Klára, a Művelődési és Szabadidőközpont könyvtár és közérdekű muzeális gyűjtemény intézmény vezető helyettese kalauzol.
Az első részben találhatunk majd a könyvtár. Itt lépünk át a helytörténeti gyűjteményben. Ugye a falon Boromissza Zsoltnak a munkái, illetve a helyi amatőröknek a munkái láthatók. Boromissza Zsoltról tudni kell azt, hogy a katolikus templom belsejét is az ő festményei díszítik.
Helyi alkotó volt.
Szeghalmi születésű, igen. Hogyha bemegyünk magába a kiállításba, ezt a hajdani kollega, amikor berendezte, úgy nevezte, hogy a Mesterségek utcája, és itt szeghalmi mesteremberek munkái és eszközei találhatók, tematikusan végigrakva.
Az itt a faműves.
Így van, az első ácsasztalos. A faművességgel kapcsolatos eszközökkel találkozhatunk, illetve oromdíszeket tekinthetünk meg, amik jellemzőek itt a környékünkre.
A Kovács
munkálás, így van, ez egy működő Kovács műhely lenne, az épület műemléki jellege miatt ugye beüzemelni ezt nem lehet, ugyanis műemléki épületben vagyunk, de nagyon szépen látszik a régi kovácsolt vas kerítés, az a református templomot vette körbe, ennyi az, amennyi megmaradt belőle, azt elbontották ugye, mert már nem volt funkciója, hiszen eleve halmon áll. Itt található például a gépműhelynek az eszközei, ez azért fontos, hogy itt van benne, azért tartottuk fontosnak, hogy bekerüljön, ugye, mert már volt szó Szisz Ferencről. Szisz Ferenc ugye ebben a gépműhelyben szívta magába a szeretetét a gépeknek. Tehát ő volt az a fiatalember, aki elindult Európát megjárni, és Franciaországban kötött ki a Renault Vivéreknél, és volt egy olyan szerencsé, hogy 1906-ban ő került bele abba az autóba, amelyik elindult a versenyen, így ő nyerte meg az első Grand Prix versenyt. Büszkék vagyunk rá.
Szeghalmi születésű volt, aki győztesen került ki ebből az autóversenyből.
Így van, és a Mogyoródi pályán, Form 1-es pályánkon az ő szobra van a bejáratnál.
Következő terem, ez egy kicsit eklektikus, sok minden van. Üvegektől kezdve, a magnetofonokig, a gramofonig, színházi távcsövek.
Tehát ez a rész, itt már helyi, úgymond kismesterségek vannak két oldalt bemutatva, középen pedig a kaszinó megmaradt berendezését láthatjuk. Kaszinóban található asztalok, illetve gramofon, illetve ott oldalt még a kávézással és a dohányzással kapcsolatos eszközök, amik szintén a kaszinó, vagy a kaszinóból, de nagy valószínűséggel ugyanezeket használták, ha nem is pont ezt az eszközt. Nagyon érdekes, hogy meg lehet nézni a kávézásnak a folyamatát. Ugye még ott van a tűzöm pörkölő kis gömb, amikor még egy ilyen kis üveglombikszerűségben főzik le magát a kávét, de itt az asztalon már megtalálható, amikor több személyre is főznek kávét, tehát a 6 személyes, úgymond elektromos. Egy az utazó gramofon.
A az egy működő gramofon?
Működő gramofon, működő. Így van.
Utazó?
Utazó gramofon, igen.
Tehát egy kis bőröndben.
Így van, itt jön ki a hang, ugye nincs neki olyan nagy töltsére, mint a régi gramofonoknak. Ugyanazon az elven működik, hát mondjuk neki már nem olyan tökéletes a hangja, azért már elég idős, de éppen így szemléltetünk.
Ez nagyon jó, meg hát fülre is szemléltetjük, tehát hallhatják is. Volt kalapos kalapkészítő a településen?
Igen, a Pipó család, ők voltak a kalaposok. Itt érdekesség volt az ennél a családnál, hogy azt én úgy tudom, hogy előtte úgy volt, hogy külön volt a női, illetve a férfi kalapos, és ennél a családnál viszont mind a kettőjük számára készítettek kalapokat, ugyanis az úriember és a hölgy is ezzel foglalkozott, tehát mindketten kalapos házaspár. Igen. Itt mellettem a Winkler családnak a kötélverő eszközei. Ezeknek van egy úgynevezett másolata, egy ilyen kisebb kötélverő gép, amivel gyerekeknek szoktunk múzeumpedagógiai órán például ilyen kis kötelet előállítani. Ők ezt nagyon szeretik, és kipróbálhatják a kötélgyártást.
Megfordulunk, itt van egy cipészet, Schuster műhely, rengeteg csizmával, kaptafával, gombos lányok, ők pedig hímzők voltak?
Varró műhelyik
volt. A varrógépeiket látjuk itt, sőt, fotókat is róluk. A ruháik közül is, amit ők készítettek, próbababa.
Szeghalmon szikvizes, illetve sörgyártás is működött. Szikvízüzem jelenleg is van, már nem a hagyományos gépesített formában, de itt nagyon jól lehet látni, hogy van még a lábbal pumpáló szikvíztöltő, de már ott van az égszíjjal meghajtott motoros is, igen, hogy fejlődik a kor.
Zöld, barna, kék üvegeket, régi szódás üvegeket, jaj, de szép formájú ez is. Dombornyomással rajta van a település neve ezeken az üvegeken. Féliteres, ez is szeghalmi.
Szukrász műhely, nagyon szépen lehet látni ugye a hűtőt. Mi nagyon szerencsések voltunk ez a település abból a szempontból, ugye, hogy itt folyik a körös és a berettyó. Így nálunk egész sokáig lehetett jeget kapni, úgyhogy egész sok, aki megtehette, az egészen júniusig is tudott hűteni. Ezt kihasználták a cukrászok is, több ilyen hűtőszekrényünk van a múzeum keretein belül.
Hát ez a hagyományos fa hűtőszekrény, ő se mondjuk.
Igen, ugye a jégcsákánnyal kibányázták a berettyóból, kivették a jégtömböt, pont itt kívül, ahol a parkban voltunk, itt volt nem messze a jégverem, és akkor lehetett vásárolni jeget. A legutolsó teremben, amikor beérünk, itt azért már a polgárosodásnak a nyomait látjuk. Ugye megalakult az első orvosi rendelő a Nussbaum család által. Ők voltak azok, akik létre is hoztak egy ilyen úgynevezett kórházszerűséget, ami jelenleg most egy utókezelő kórház egyébként működik Szeghalmon, de hozzájuk kapcsolódik a szülészet, illetve az, hogy a bábákat fölkarolták, tehát ott vannak bábanaplók is. Azért Szeghalomról érdekes tudni, eljöttünk itt az úgynevezett tündérlak mellett, ami Magyarországon az első önállóan működő szülőotthon volt, és Magyarországon az utoljára bezárt önállóan működő szülőotthon volt.
Mérleget látunk, különböző ollókat, fogókat, korabeli orvosi eszközöket.
A hátsó részben ugye egy fodrászműhelyt láthatunk, illetve itt mellettem, amire mi nagyon büszkék vagyunk, ez a Szeghalmi Gyula hagyaték, a fotózáshoz kapcsolódik. Szeghalmi Gyulát onnan lehet ismerni, hogy eredeti nevén ő Sino Evic Gyulaként született. Itt Szeghalmon volt református tanító, és ő üvegnegatívokra dolgozott, amiket színezett is. És nagyon sokszor ő bedolgozott az Urániának, katalógusokat készített a fényképészettel kapcsolatban, és természetfotózásokat végzett. Itt meg is lehet tekinteni, hogy nekünk nagyon sok üvegnegatívunk maradt ránk, hogy ők üvegnegatívra dolgoztak. Sajnos, hogy kik vannak rajta, feljegyzéseket nem hagytak, de...
Tényleg vannak, ez például, amit fölemeltél, ez egy család.
Ez egy családi ez, fotó,
öttagú, igen. Család kertben van fotózva, de negatív, üvegnegatív.
Így van.
Vajon erről lehet még pozitívot, vagy?
Persze, meg lehet oldani, csak én nem tudom. Igen.
Tehát portrékat, itt is van egy, talán egy esküvői kép.
Rengeteg van, több ezer van nekünk negatívunk. És akkor van egy teljesen különálló termünk.
Átjövünk, ez egy világos terem, egy két oldala csak ablak.
Ez a teljesen különálló terem, ez pedig Szeghalom ős foglalkozásaival foglalkozik, tehát innen indul, hogy ugye a Sáréten régen abból dolgoztak, ami megtermett. Tehát lehet itt látni, hogy a veszőfonás, a gyékényfonás, a nád és a nád aratása, ez voltak a jövedelemforrások, illetve a kasos méhészet, és a legfőbb az ugye a pákászat, halászat, rákászat, csíkászat. Itt látható is egy tapogató, illetve mellette a csíkkasok. Ugye a csíkhal az egy egész picike, azért is olyan kicsi ennek a szája. És itt ott van egy régi fénykép, ugye, hogy tapogatóval dolgoztak. Itt nem úgy kell elképzelni a halászatot, mint ahogy ugye filmekben látjuk, mert ugye ez egy mocsaras, ingoványos terület, úgyhogy lehet, hogy az első lépésnél bokáig ér, a következőnél térdig, utána combig, aztán megint bokáig, tehát, hogy ingoványos sárhajóval is közlekedtek legfőképpen, tehát nem olyan hagyományos hajókkal. Ugye, ahogy fejlődik ez a halászat is, a folyószabályozások után megjelennek más halak is, nem? Ha csík az egy kicsit kiszorul innen, akkor már az újabb fajta halászati eszközök kerülnek elő, és a folyószabályozások után, ugye, mint minden alföldi településnél, ugye megjelenik az állattartás. Most legfőképpen a juhtartása jellemző, ugye a folyószabályozások után a talaj azért egy picikét elszikesedik. Magasabbra kerül a vízzáró réteg, az agyag azért elég közel van, de gyönyörű szép kamillamezőink vannak, meg sóvirág tengerünk.
Amikor lilába vagy fehérbe borul a táj.
Igen. Van.
Szekolom. Igen. Környékén.
Igen, a csíkharról még érdemes ugye tudni, hogy a csíkos káposzta az egy nagyon úgymond közkedvelt eledel volt. Egyes leírások szerint maga ez a csíkos káposzta, ez egy olyan étel, amit mi már nem fogyasztanánk, mert hogy ez úgy nézett ki, hogy valószínűleg agyag nagy edényekben rétegelve rakták a csíkhalat nyersen, illetve magát a káposztát, és ez összeérlelődött, mint a ruszli. Tehát megérlelődik, és ezt fogyasztották.
A szeghalmi helytörténeti gyűjteményt Hajdú Klára, a Művelődési és Szabadidőközpont, könyvtár és közérdekű múzeális gyűjtemény intézményvezető helyettese mutatta be. A zene után Simai János szeghalmi csend biztos egykori lakóházában és az általa alapított és egészen 1986-ig 101 évig működő Kisded óvó épületében folytatjuk utunkat. Jelenleg mindkét épületegység gyűjteményeknek ad otthont. Ez is az egyik polgári épülete a főutcának, kívülről sárga, zöld nyillászárók, a sárga falu és zöld nyillászárókkal, tehát látszik, hogy bele simult egykor a polgári főutca képébe.
Így van, mivel ez egy polgári lakás volt elsősorban, ahol most vagyunk, ez a Simai Kisdedóvó, ez Simai János csendbiztosnak a lakása, illetve ő a vagyonát felajánlotta arra, hogy a szeghalmi gyerekeknek létrehozzanak egy óvót. Itt Rozsnyai Kálmánék voltak az első óvók, neki a felesége Dapsi Gizella írónő, ő is itt kezdte pályafutását, és ő is itt volt óvónő. Majd, hogyha bemegyünk a hátsó részben jelen pillanatban egy polgári lakás van berendezve, néprajzi szempontból, a Kisded óvó pedig jelen pillanatban Túri János magángyűjtőnek egy katonai egyenruha gyűjteménye található, ami Magyarországon elég neves, mert hatalmas nagy a gyűjtemény. Nem csak magyar, hanem nemzetközi egyenruhákkal fogunk találkozni. Tűzoltó, rendőr, határőr, katona.
Ez egy L-alakú épület, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy egy L-alakú épület, és akkor itt hátulról is be lehet jönni. A ruhák. Még itt a gangon is látjuk az egyenruhákat, vagy ezek közül néhányat.
Igen, itt fogjuk.
Ez akkor a polgári ház. Helytörténeti gyűjtemény
így
akkor.
Így van, igen, ez egy interiőr. Parasztház, de polgárias berendezéssel, ugye, mivel polgári tulajdonosa volt, a csendbiztos az azért egy elég tekintélyes ember volt itt a területen. De maga az elrendezése, az teljesen paraszti, ugye, ahogy belépünk, akkor egyből a konyhába érkezünk, illetve ugye van a tiszta szoba és a rendes szoba a kamrákkal együtt, illetve pince van az épület alatt.
A csendbiztos ez olyan volt, mint a rendőr, tehát ilyen pozícióban lehetett?
Így van, a csendbiztos az a csendőrségnek, tehát az itteni helyi csendőrségnek a feje. Igen. Tehát mint a rendőrkapitány, ahhoz tudnám hasonlítani most jelen pillanatban.
Konyhából fűtős akkor.
Igen, konyhából fűtő, kívülfűtős kemence, folyamatosan karbantartott, tehát minden évben. Újjá tapasztják, tehát van nekünk erre ember, tehát használható maga a kemence. Van is, amikor generációk találkozása címén múzeumpedagógiai foglalkozást tartunk, amikor az óvodások a nyugdíjasokkal sütnek kalácsot, meg ilyesmi dolgokat.
Ez egy olyan program, amit ide pozícionálnak? Tehát igen. Itt intézményen belül leülnek itt a konyhában, az így egykori van. Konyhában, és ezekben a kemencékben igen. Sülnek a igen. Mondjuk kalácsok vagy kiflik?
Így van, ezt így szoktuk.
Jövünk, és akkor a hátsó szobában ugyanúgy. Itt van a kemencenyillás két van. Irányban.
Igen, ez érdekessége még ennek, hogy ez egyébként ez egy nyitott konyhás kemence volt régen. Magát a főzőpatkát ugye már nem találjuk meg, de még látszik, hogy nem volt még kémény, hanem így távozott a füst. De miután bekerültek ugye a kemencék, azok után már nem volt a szabad kéményesre.
Teknők, sziták, rosták. Régi tányérok, szilkék, tányérok, tehát minden, ami a konyhában, gyalukat, ekkora gyalukat nem is láttam még. Mit gyalultak ezen? Tököt? Tök gyaluk, jó nagyok. És belépünk a hátsó szobában, itt pedig a másik kemence, talán ez egy picit kisebb, és ez van berendezve szintén szobának, egy szoba berendezve.
Hát igen, ugye, mert hogy itt volt maga az élettér, a másik a tiszta szoba, amit ugye csak akkor használtak, amikor vendég volt, vagy kisgyermek a háznál.
Ládákban látjuk a régi szőtteseket. Itt hátulról van a kamra.
Ide.
Igen,
itt csak be van pakolni.
Igen, itt volt a kamra. Jó hosszú ház, nagy ház volt. Lócca, asztal, mellette székek.
Térségi gyűjtések. Az 1970-es években Mikia Jenő kezdte el, és 69-ben alakult meg a Sáréti Múzeum. Neki a gyűjtéseiből származnak. Ugye itt a Péter András Gimnázium nagyon sokat segített abban, hogy a gyerekeknek volt egy ilyen felhívás, hogy gyűjtsük a régi dolgokat, tehát a 70-es években a gyerekek a nagyszülőktől begyűjtöttek dolgokat.
Hajdú Klárával hamarosan Túri János magángyűjtő had- és egyenruha történeti kiállításában folytatjuk utunkat, mely a Simai ház Kisdedóvó szárnyában tekinthető meg. Országos viszonylatban is érdekes látványosság a szeghalomnak a Mundérbabújt történelem című kiállítás. A helytörténeti vonatkozások mellett több kontinens egyenruhái, jelvényei, fegyverek, munkaeszközök, zászlók, dokumentumok, megszámlálhatatlan mennyiségű fotó és hadi emlék található itt egészen az 1800-as évektől napjainkig. A bejárásra érdemes hosszabb időt szánni.
Ez Túri János nyugalmazott tűzoltó alezredes, szeghalmi parancsnoknak a gyűjteménye. Ő folyamatosan gyűjti ezeket. Általában, hogyha valaki meg szeretné tekinteni ezt a múzeumot, akkor egyeztetni kell, és akkor ő, mint magángyűjtő eljön. Neki minden egyes tárgyhoz van egy személyes, úgymond története, nagyon, nagyon sok mindent tud. Ezekről itt nem csak Magyarország, hanem nemzetközi szinten, tehát hogyha oda nézünk amerikai egyenruháktól, ugye amikor az iraki háború volt, akkor onnan való ruhák vannak, de majd ha átlépünk egy másik helyiségbe, ott a tűzoltó és a rendőrségi egyenruhák vannak, itt bent a határvédelmi, mivel hatalmas a gyűjtemény, teljes tematizálás nem történt még meg, úgyhogy nem tudtuk teljesen elkülöníteni, de azért tematikai sorrendben. Tehát itt, ahogy bejövünk, a legelején azért az 1800-as évekhez kapcsolódóan találhatunk huszárruhát, repülős egyenruhát, jatagán kardot, ami egyszer Budapestről került elő, és törökkori 48-as puskák.
Kardokat látunk, lőszeres ládákat, és itt ebben a teremben egyenruha, és nem csak úgy fölakaszgatva, hanem ember méretű bábokon látjuk ezeket az egyenruhák jó részét, az egyenruhák jó részét. Jelvények, kitüntetések, kardok, tehát minden, ami a hadászattal, honvédelemmel.
Igen, a jatagánkard, ami a 16. századi. Annak az érdekessége, hogy amikor megvizsgáltatta János azt hiszem, hogy a Hadtörténeti Múzeumban, pontosan nem tudom, hogy kivel, hogy akkor mondták neki, hogy ez valószínűleg a testőrségi kard lehet, annyira díszes.
A markolatán látjuk, hogy ilyen vésett, sőt, még a markolat anyaga is két fémből készülhetett, tehát két hettőnek a...
Szeghalmi vonatkozásúak is, ugye itt van Szeghalomból Szabó Sándor szeghalmi plébánosnak a szertartási ruhái. Ezek jogosan vannak itt, mert ugye szertartási ruhák egyébként nem kerülhetnek ki múzeumban, vagyis nem szokták az egyház kiadni, ezt én így hallottam Janitól. De mivel ő volt itt a katonai kórháznak a parancsnoka, ezért
kapcsolódott a honvédelemhez.
Következő helyiségben a rendőrségnek az egyenruháival találkozunk, itt is különböző korokban.
Rendfokozatokkal,
így van, sapkákkal.
Jelvények, vállapok, igen, és teljes egyenruhák, tehát nem csak darabok, hanem a sapkától a nadrágig, helyenként meg ugye csizma, cipő, színekben is nagyon változatos, fehér, sötétkék, szürke.
Ez pedig így a tűzoltóság van, ez már a tűzoltóság szobájába kerültünk. Itt a falon ugye van ott egy mostani Magyarország térkép, amin föl vannak tűzve a kis jelvények, azok azt jelzik, hogy honnan, melyik tűzoltóságtól kapott ő már valami kis relikviát, vagy egy sapkát, vagy egy kabátot, vagy valamit.
És itt az egyenruhák mellett megjelennek a tűzoltó készülékek, a tűzoltó csövek, sisakok. Nagyon változatos változatos volt, és most is változatos a tűzoltóknak az egyenruhája. Következő terem, ez pedig talán
a
munkásőrség szobája.
És akkor a szeghalmi munkásőrség bútorzatával van ez itt kiállítva. Ehhez kapcsolódó relikviákat látunk, régi telefon, írógép, egy hatalmas nagy rádió.
Már darabot nem is számolna, gondolom.
Nem.
Úttörő mozgalom, kisdobos.
Lenin utca, utcanévtáblák, már igen, nem létező utcák, igen, vagy hát létező. Van, csak nem ezen a néven, gondolom.
Igen, Széchenyi.
Van egy egyenruha, amire nagyon büszke, Jani. Igen. Ez a Dani Zoltáni. Ő volt az, aki 1999. március 27-én a koszovói háborúban lelőtte a lopakodót, amire ugye azt mondták, hogy lelőhetetlen. És van a repülőgép darabja benne. Kis szatyorban.
A táskában. És ez az egyenruhája.
Ez az egyenruhája Dani Zoltánnak. Igen, van itt egy 56-os zászló. Annak az az érdekessége, hogy amikor megkapta Jani, akkor kérte az, aki felajánlotta, hogy ezt a zászlót soha nem mossa ki, mert a gyermekének a vére van rajta. És az is ki van állítva a másik teremben. Ugye ott az ejtőernyőzéssel kapcsolatban láthatunk dolgokat. Furkó Kálmán ejtőernyőzéssel kapcsolatos dolgait lehet látni.
Igen, azt hiszem nyolcdanos mester volt, és Szolnokon ő volt a kiképzője a deszantosoknak. Nagyon nagy hírű.
Ez egy ejtőernyő, igen. Itt fölöttünk?
Igen, és akkor rajta is van az ejtőernyősöknek a jelmondata.
Az ejtőernyő olyan szükséges valami, amire szükség nincsen, de ha egyszer rá szükség van, és akkor nincsen, akkor rá többé szükség nincsen.
Így van ez a, úgymond ez a idézet. Itt pedig a tábornokoknak, a magyar hadsereg parancsnokainak az egyenruhái vannak. Több parancsnok is ajánlott fel.
Ki is van téve a vezetékneve
az
egykor viselőjének? Tehát így nagyjából tudjuk kihez kötni.
Így van.
Tibor volt.
Tehát most is gyűjti még a darabokat? Igen. Most is kerülnek be újak az ottani gyűjteményében?
Igen, folyamatos a gyűjtés. A művelődési központban szoktunk is rendezni militári bőrzét, amiben országosan, illetve a környékből várunk szeretettel mindenkit, nem csak gyűjtőt, hanem lakosokat is, akinek esetleg ez a hobbija, vagy csak meg szeretné ismerkedni ezekkel a relikviákkal. Most márciusban lesz, azt hiszem, a következő.
Van itt időnként csere?
Forgatja őket, igen. Meg szokta utaztatni is van. Tehát amikor így felkérik, elsősorban ilyen katonai iskolák, akkor szokott ilyen mini kiállításokkal kimenni. Vagy tűzoltó parancsnokságokra mini kiállításokkal.
A Mundérbabújt történelem című kiállítást Nagy István, a Települési Értéktár Bizottság tagja, és Hajdú Klára, a Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont könyvtár és közérdekű muzeális gyűjtemény intézményvezető helyettese mutatta be. A zene után a szeghalmi ízekről, ezen belül is a friss kenyerekről folytatjuk műsorunkat. A Kovász Varázs műhelyben Kovácsné Kincses Anikó vár minket. Kellemes meleg és frissen sült kenyérillat lengte be a lakást, ahol Kovácsné Kincses Anikó, a szeghalmi kovászvarázs műhely megálmodója fogadott. Vele beszélgetünk a kezdetektől az oktatásig. Kihívások, újdonságok, kovászos ízek és témák varázsa kapcsán.
Teljesen véletlenül cseppentem ebbe az egészbe bele. Már ott van, amúgy is sütöttem magunknak kenyeret, mert nem jött be ez a bolti világ. Sajnos ez az új irányzat, ez nem annyira jó az emésztésünknek, ezt mindenki tapasztalta a családba. Úgyhogy én már otthon sütöttem magunknak kenyeret, de nem volt az igazi. Úgyhogy a legjobbkor belecsöppent gyakorlatilag az életembe ez a kovászolás. És
meg kellett tanulni ezt?
Teljesen autodidakta módon, mert már nincsen, aki továbbadja. Tehát régen azért volt jó, mert házról-házról szállt a tudás is, és maga a kovász is. Tehát a kovász egyidős az emberiséggel, gyakorlatilag nem mi találjuk itt föl, csak elveszett. Átvette az ipari forradalom után az ipari élesztő. Szerencsére elindult egy újabb irányzat, egyre nyitottabbak az emberek erre az egészséges életmódra, és keresik ezeket a lehetőségeket, és így gyakorlatilag a gasztroturizmus most így a reneszánszát éli, vagy nem is a reneszánszát, hanem fellendülését, igen, és már emiatt is nagyon sok városból, meg messzebbről is jönnek ide Szeghalomra, aminek nagyon örülünk, úgyhogy tudunk így közösséget építeni. Ugye a helyi identitásunk az már a kovászban is benne van, mert minden kovászra jellemző, ez egy élő ökoszisztéma, hogy itt a helyi levegőből költöznek bele ezek a kis élesztőgombák, úgyhogy a mi kis szeghalmi, városi kovászunkat tudom továbbadni, és viszik el messzire. Tehát ezzel már ez egy ilyen értékteremtő, meg egy ilyen közösségteremtő is a kovász, nem csak annyi, hogy kenyeret sütünk vele.
Mennyire volt bonyolult ezt megtanulni? Az, amikor ez meg lesz az első kovász, hát nyilván azt elindítja az ember, vagy sikerül, vagy nem, de el lehet jutni egy olyan szintre, hogy oktatni tudja, át tudja adni azokat az ismereteket, hogy hát hogyan is lesz ebből aztán kenyér.
Hát maradjunk annyiban, hogy a tyúkok sokat megettek, tehát nem tudtam senkitől tanulni, hanem...
Nem is volt egy tanulás.
Igen, tehát mindent megnéztem, ami ezzel kapcsolatos. Hál' Istennek azért az interneten már elég sok minden ott van, de pont ez baj is, hogy sok minden információ van, mert nem tudjuk, melyik a jó. Úgyhogy mindent végig kellett nekem tapasztalnom. Úgyhogy ami létezik buktató ebbe a kovászolásba, én azon elbuktam. De így most én ki tudtam dolgozni egy olyan rendszert, hogy aki nálam tud tanulni, ő neki már nem kell ezeken átesni. Próbálok már egy olyan tudást továbbadni, egy olyan rendszert, amiben már sikerélménye van annak, aki részt vesz, és próbálom ezt a szenvedélyt is átadni, mert engem ez teljesen beszippantott.
Ez hány éve volt?
Nem olyan
teljes kezdés.
Kettő, csak én ilyen nagyon intenzíven belevetettem magam. De eleve az, hogy nem volt, aki segítsen, az annyira tudott engem motiválni, meg mindent tudni akartam róla, és nem bírtam elviselni, nem sikerül. Ezért elég hamar el tudtam jutni arra a szintre, hogy sikerül, de akkor sem gondoltam én még, hogy ezt másnak is továbbadom, csak megtaláltak vele, látták, hogy elkezdtem ezzel foglalkozni, mikor sütöttem egy szép kenyeret, akkor kitettem nyilván a közösségi médiába, és akkor egyre többen megkerestek, hogy meséljem el, hogy csinálom, neki nem sikerül, mit ront el, és akkor gondoltam úgy, hogy ezt egy ilyen formában csinálhatom.
Nagyon távol áll a hivatása a kovász készítéstől és a kovászos kenyér sütéstől?
Mezőgazdasági mérnök vagyok, úgyhogy a búza termesztés, igen, és pont bele is szövöm mindig ezt, mert minden az alapanyagokon múlik, és ott indul a földeken, és most elindult egy olyan kezdeményezés, aminek nagyon, nagyon tudok örülni, hogy itt helyi gazdákkal tudunk már párbeszédet folytatni, hogy nekünk van egy igényszintünk fogyasztóknak, hogy egyrészt nem csak a fogyasztóknak, hanem készítőknek is, házi pékeknek is, mert nem minden liszt egyforma, és van, amivel könnyebb dolgozni, van, amivel sokkal nehezebb, és vannak már olyan gazdák, akikkel lehet így kommunikálni, lehet ilyen párbeszédet folytatni, és nekik is ez a céljuk, és akkor ez a kettő cél így találkozik, akkor így nagyon előremutató lesz. Magyar lisztekkel próbálunk dolgozni, mert jók a magyar lisztek.
Említette a beszélgetés elején, hogy az ős búza fajtákból is próbál lisztet, és abból kenyeret készíteni? Egyáltalán termelnek még ősbúzafajtákat hazánkban?
Igen, ez is nagyon jó, hogy egyre többen termelnek, és itt a környékben is. Például az alakorbúza. Az alakorbúza már az ősembernek a gyomrába is benne volt, már hamarabb létezett, mint mi emberek, csak ez is eltűnt a fogalomból, meg egyáltalán így a köztudatból, hogy léteznek ilyen búzák. És azért jó, mert nem nyúltak a genetikájához a búzának, megőrizte az ősi tulajdonságait, és egyszerű, könnyebben emészthető, nem lehet belőle annyira szép kenyeret csinálni, de itt ugye nem is az a cél, hogy szép legyen, hanem olyan beltartalmi értékei vannak, meg olyan tulajdonságai, ami miatt kellene, hogy többet tegyünk. Van ez az alakor, a tönkölyv például, az a középkorban például tönkölyvbúzából sütöttek mindenhol kenyeret, igen. Németországban főleg ott nagyon ment a tönkölytermesztés, de mai napig van, és itt a környékünkön is. Úgyhogy igyekszünk ilyen helyi liszteket is helyi gazdálkodóktól használni, de messzebbre is elmegyünk, például Mohácsra, Pécsre. Én malmokkal is kapcsolatban állok, tehát ezeket a liszteket malmoktól lehet megvenni. Tehát ezt nem lehet kapni boltokban, mert a multik ezeket nem forgalmazzák.
Látok két kenyeret, egy sötétebb és egy világosabb kenyér, és mellette a kovászt egy kicsi üvegbe szabad megszomolni.
Igen, még most jó.
Milyen kis savanykás illata.
Igen, de nem, még nem ez az ecetes, most még...
Ennek az illata is változik, ahogy éri.
Így van, ahogy halad előre a nap, úgy feldolgozza a lisztet, és akkor, mert ő neki az az élelme, a liszt.
Igen, minden, nap kell letetni.
Minden nap kell letetni, hát lehet hűtőben is tartani, ezzel nagyon megoszlanak a vélemények, meg elég komoly viták is szoktak kialakulni, hogy melyik a jó, a hűtős kovász vagy a pultos kovász. Én mindig azt mondom, hogy mikrobiológiát kell megnézni, az élesztő gombák a melegben szeretnek lenni. Ez nem azt jelenti, hogy tilos hűtőben, de sokkal vitálisabbak, sokkal jobban tudnak szaporodni melegbe. Van, mikor még reagál még az időjárásra is, még igen, tehát nyáron egész másképp viselkedik, mint télen, még akkor is, hogyha a lakásban állandó a hőmérséklet nagyjából. Egy teljes kiörlésű kenyeret hoztam, és egy normál kenyérlisztest, illetve egy kalácsot, ez a legújabb fejlesztésem, mert ez...
Kovászos még, kalács?
Igen, mindent kovásztal készítünk már, mert hiszen a kovász az ugye nem csak megkeleszti az ételeket, hanem segít nekünk könnyebben emészthetővé tenni a lisztet például. Tehát ez a rengeteg emésztőrendszeri betegség, az nagyrészt ugye az ipari feldolgozástól, az adalékos élelmiszerektől van, és fehérje, a benne lévő fehérje, a lisztben lévő fehérje az nehezen emészthető, és a kovász nekünk segít ebben, hogy ne terhelje meg.
És nagyon-nagyon szép a kenyér kialakítása, és ez, amit úgy sajnál az ember megszegni,
igen,
mert az egyik fele, ahogy meg van hasítva, ugye ott szétnyílik, a másik oldalán pedig be van lisztezve, mind a kettőnek a felülete, le fogom fotózni, és ilyen nagyon szép ág, leveles ág van megmintázva. Búzakalász, igen, most, hogy ez ne levél vagy búzakalász, nagyon szép. Ezt sütés előtt vágja bele?
Igen, tehát ez közvetlenül, mikor mielőtt bekerül a sütőbe, akkor díszítjük meg.
És ahogy kinyílik, így a liszt is elengedi.
Van.
A kalács pedig egy kakaós kalács.
Igen, egy sodort technikával van készítve. Két réteg között van benne egy kakaós, meg egy vaníliás réteg. Fűszeres vaj van, ami beleolvad a rétegekbe. Egy fahéjas, narancsos vaj van, és akkor az még a rétegekben ott plusz ízt ad.
Megfordulunk, itt vannak a következő workshop előkészületei, tálak, szatyrok, liszt, kovász indítástól egész a sütésig bezárólag megtanulja a folyamatot, vagy hát nyilván ízelítőt kap abból, hogy hogyan is készítsen ő otthon kenyeret?
Minden munkafázisban mutatok nekik, elég intenzív is, több mint 5 óra hosszás egy ilyen tanfolyam. És ráadásul mindig ugrálunk az időbe is, mert sütünk is. Ugye kenyérkészítés legalább 30 óra, onnastól kezdve, hogy a kovászt indítjuk, és minden munkafolyamatát meg akarom mutatni, hogy úgy menjenek haza, hogy mindent láttak, kipróbáltak, belenyúltak, megfogták, együtt sütünk, együtt dagasztunk, együtt formázunk, együtt metszünk, és most már erre készülök, szombaton lesz egy újabb csoport, már várom őket nagyon.
Hol sütnek?
Itt a kis
sütő mögöttünk, igen.
Nem kell már kemence, az a jó a modern világban, hogy nem feltétlen szükséges egy kemencét órákig felfűteni, hanem egyszerű konyhai sütőben is, igen. Megvannak
a hőfok a lényeg.
A hőfok a lényeg, meg az idő, igen. Az elején kell egy kicsit gőzösíteni, az segíti a kenyérnek a megemelkedését, de mindenki meg tudja otthon egy egyszerű konyhai, még gázsütőben is.
Kenyéren és a kalácson kívül mi az, amit még kipróbált? Ilyenkor recepteket is összeállít? Mi az, amiben még a kovászt bele tudja tenni, és más ízt ad a finomságoknak?
Igen, amúgy is mindig megszáll az iklet, és mániám ez az egész, hogy új recepteket is találják ki, meg hogy ne menjen kárba a kovász, hogy ne legyen pazarlás, mert ez egy csoda ez a kovász, hogy ne dobjuk el. Mindenbe fel lehet használni, amiben liszt van. Palacsinta, galuska, lángos, fánk. Igen, maradék kovászt egy kis tejszínnel vagy tejjel át kell keverni, tojással lehet sütni, és kovászpalacsinta. Mindjárt meg is fogom vágni, hogy...
Előbb a fehér lisztes.
A hangja is egész más.
Öblös, ropogós hang.
Igen, és ez most sült frissen.
Puha. Igen, tehát sokkal lyukacsosabb a textúrája, igen, ahogy nézem.
Puha,
ropog. Roppanós, puha. És az illata? Kenyér, kellemes kenyérillat. Ugyanaz a savanykás illat köszön vissza, mint egy
picit a kovászból, igen. Ja, hát az angolban pont így is van, hogy savanyú tészta, úgy van a kovászos kenyérnek a fordítása, de tehát nem savanyú, mert az tévedés, hanem csak savanykás. Na, ez egy teljes kiöllésű.
Igen, ebben barna, is vannak, sötétebb.
Ebben is vannak ősbúzák elrejtve, de olyan ősbúza, ami aztán újra lett nemesítve, kék bíbor és fekete búza van benne, úgyhogy ettől ilyen különleges lilás színt kap. Az is a fantázia neve ennek a lisztnek, hogy viola. Ez egy nagy, igen, kedvenc, de ez is ugyanolyan puha, nem tömör.
Mennyire más dolgozni velük? Mennyire kell többet, vagy kevesebbet egy-egy sütésnél felhasználni?
Ezekkel álom dolgozni. Tehát ezek tipikusan kenyérlisztek, amik erre vannak kifejlesztve. Olyan az őrlésük, olyan a hamutartalmuk, olyan a fehérjetartalmuk, ami kifejezetten kenyérsütéshez alkalmas. Úgyhogy Először én is csak azt abból sütöttem, amit a boltok polcain találtam, és hát egy kínlódás volt, mert nem tudja a vizet fölvenni az a liszt, egészen másképp viselkedik, ez bírja a hosszú erjesztést, mert ugye itt erjesztünk, fermentálunk, és akkor ezek a lisztek alkalmasak arra, hogy ezt kibírják. Olyan a szerkezetük, hogy másnap, mikor a sütőben ugye a gázok megemelik a tésztát, akkor egyben fog maradni, nem reped szét. Tehát ezzel kell állom dolgozni.
Milyen itt egy workshop? Hogyan képzeljük el? Fiúk, lányok, mi az érdeklődés korosztály szempontjából, és mit tapasztal így mondjuk egy évre visszamenőleg?
Először inkább a korombeli asszonyok jöttek, már most én is asszonynak mondom magam, de most már minden korosztály van, és fiúk, lányok, férfiak, nők vegyesen. Nem olyan régen, két héttel ezelőtt volt egy olyan workshopom, ahol csak egyetemista fiúk. És nem csak azért jöttek el, hogy nekik ez egy buli, hanem tényleg őszintén érdekelte őket, és mindent csináltak. Nem zavarta őket, hogy ragacsos a kezük. Mindent, amit mondtam, ők becsülete végigcsinálták, és imádták. Tehát nagyon intenzív a tanfolyam. Általában mindig rengeteg nevetés van, viccelődés, meg nagyon elfáradnak. Tehát az a vége, hogy elfáradnak.
Tartják a kovászos kenyérkészítők a kapcsolatot egymással? Megosztják időnként a kovászkészítők is az ismereteket, ötleteket?
Nem, hogy megosztjuk, napi kapcsolatban vagyunk, mert hát azért, mikor elmennek innen a tanfolyamról, még kell nekik egy kis mankó. Van egy privát csoportom, ahol napi szinten kapcsolatban vagyok velük, motiválom őket, ha elakadnak, akkor segítek rajtuk, vagy próbálok nekik ilyen plusz lehetőség, versenyeket szoktam nekik szervezni, legutóbb kovásztotó volt, amiket így tanulunk, akkor azt így visszakérdezem ilyen játékos formában, mindig van nyeremény, most egy nagyon jó lehetőséget tudtam nekik, kipróbálhattunk egy olyan lisztet, ami nem nagyon kapható kereskedelmi forgalomba, attól nagyon boldog mindenki, szóval egy ilyen kis közösségünk van, egy kovász közösség, ami így összeköt mindenkit. Most egy jótékonysági vására készülünk, hogy segítsünk egy beteg kisfiún, egy helyi kisfiún, és mindenki nagyon aktív, és segít, ahogy tud.
Kovácsné Kincses Anikóval, a Szeghalmi Kovász Varázsműhely megálmodójával beszélgettünk. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszönöm a figyelmüket. További kellemes rádiózást kívánok. Szentirmai Ágnest hallották.
Messzelátó. Hazai turisztikai magazinunkat hallották.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.